Azon tűnődöm, hogyha egy kis jólét ennyire megártott az embernek, mi történne, hogyha egy maximális jólétbe csöppenne? Az mennyire ártana meg neki? Mert hogy azt tapasztaljuk, szerintem ez tagadhatatlan, ezt bárki láthatja, hogy a demokrácia, az új világ, a kapitalizmus, a jólét erkölcsileg mindenképp hanyatlást hozott számunkra. Az emberek erkölcsileg nem jobbak lettek, nem szeretetteljesebbek lettek, nem segítőkészebbek lettek, nem barátságosabbak lettek, hanem rosszabbak, gonoszabbak, maguknak valók. Pedig a szegénységben ez még talán érthető is lenne valamennyire, hogy az ember magának való, mert kevés a kenyér, nincs amit megenni, és az ember magának való is elbújik, hogy megegye azt valahol. De a jólétben, ahol tényleg bőség van, az emberek még rosszabbak lesznek, még inkább maguknak valók, még többet gyűjtögetnek, még inkább elfordulnak a lélek dolgaitól. Ez elég durva. Annál is inkább, hogyha arra gondolunk, hogy Istennek az üzenete az, hogy ő nekünk akar adni mindent. Tehát nem csak egy ilyen kapitalista Európai Uniós jólétet, ahol robotolni kell, látástól Mikulásig, a pénzért és a jólétért, hanem nekünk akar adni mindent. Hogyha az embernek a lelke jellemtelen és torz, mi történik vele, hogyha ő megkap mindent? Abszolút mindent. Ha egy kis jólét eltorzítja, megbetegíti az ő lelkét, hát mit fog tenni a hatalmas jólét? Szinte azt is mondhatnánk, hogy maga a mennyek országa a pokol, a jelentelnek számára, mert nem tudja, hogy mit kezdjen a bőséggel. Meg akarja enni azt, fel akarja zabálni azt, a bőséget. És mivel nem tudja felzabálni a teljes bőséget, Isten teljes dicsőségét, hát a bőség zabálja őt fel. Ez történt velem, veled, a székelyekkel, a magyarokkal, és a világon nagyjából mindenkivel. A bőség felzabált minket. Pedig ez még nem a teljes bőség, mert hogyha igaz a kereszténységünknek az alapja, ugye, amiről beszél Jézus, hogy Isten mindent nekünk ad, egyenként mindenkinek mindent, az országot, akkor itt egy hatalmas bőségről beszélünk, de ha egy picike bőség ennyire megállt az embernek, hát akkor mit fog tenni egy teljes bőség, egy hatalmas bőség? Ott, ahol, ahogy mondja a Bibliában, amikor beszél Isten Mózessel, is azt mondja, hogy bementek majd a tejjel és mézzel folyó földre, a Kánaán földjére. Akkor majd mi fog történni veletek? Ha egy kicsi anyagtól, egy kicsike pénztől, egy kicsike matériától, egy kicsi gazdagságtól ennyire megrészegettek, mi fog történni veletek, hogyha bementek a tejjel és mézzel folyó földre? El ne felejtsétek, ki szabadított meg titeket Egyiptomból, a szolgaság házából, hát akkor nektek befelegzett. Az éjszakai álom, amit kaptam, az arra utal, nem emlékszem teljesen az álomra, csak úgy valamennyire, de én bízom abban, hogy hát annyira emlékszem, amire kell emlékezzek. Most én hiába vádolom magamat, hogy nem emlékszek mindenre, nem emlékszem, hogy hol volt a pontocska, meg a veszőcske, hát arra emlékszem, amire emlékszem. Arra emlékszem, hogy kedves ismerőseim pékségénél jártam, családi pékségénél jártam, és hát mutatta az Úristen, hogy az a pékség nagyon jól ment, földjeik vannak, a földek jól teremtek, meg minden oké volt egészen mostanig, de most valamiért talán szegénység állt be, szegénység következtében, hát kevesebbet tudtak termelni, kevesebbet tudtak sütni kenyeret, és ezért leépítés történhet, amúgy is családi pékség, nincsenek sokan, de bizonyos embereknek távozniuk kellett, mert szükség volt, tehát nem volt meg a feltétele annak, hogy annyit termelnek, mint korábban. Tehát én ebből arra következtettem, hogy elképzelhető ez a hatalmas gazdagság, valamiért meg fog változni hirtelen, szegénységbe torkollik. Nem, hogy elképzelhető, hanem erre vonatkozóan már sok álmot kaptam, sok jelentést kaptam. Többen világszerte, akik hozzám hasonlóan nem a vallások szerint tisztelik Istent, hanem hanem úgy, ahogy le van írva a Bibliában is, hogy az embernek lehet személyes kapcsolata az Atyával, kap ő személyes látásokat, személyes vezetetést, személyes megértéseket, kijelentéseket és álmokat. Tehát többen beszélnek arról, hogy ennek a hatalmas földi Kánaánnak, mennyországnak hatalmas szükség lesz a vége. Pontosan úgy, mint az egyiptom időben, hogy 7 bő esztendő után 7 szűk esztendő következik. Elképzelhető, hogy egy nagyon kemény, szűk periódus következik az emberiség életében. Hogy miért? Hát szerintem bárki kitalálhatta, hogy miért. Hát azért, hogy ne vesszen el mindenki. Mert hogyha egy kis anyag, egy kis matéria, egy kis jólét minket ennyire megrészegített, akkor itt óriási bajok lesznek, hogyha tovább fejlődünk, úgymond agyban fejlődünk, meg zsebben fejlődünk, akkor itt óriási problémák lesznek. Tehát a szükség az szükségessé válik. Azt láttam, hogy elbocsájtottak néhány munkást a pékségtől, többek között a kedves barátomnak a feleségét. Nem tudom, hogy miért őt láttam, talán Isten. Ő tudja, mit adta azt az álmot, én elmondtam neki, ezt láttam álomban. És hát ennyi volt az álom. És nyilván erről én folyamatosan beszéltem, hogy a Jelenések könyvében az apokalipszis lovai, azok hatalmaságot jelölnek, erőket jelölnek, és a fekete ló az éhínséget, szegénységet reprezentálja, aminek el kell jönnie. Most nyilván ez, hogy mennyire globálisan, és mennyire nemzeti szinten, vagy családi szinten, egyéni szinten. Én többször beszéltem arról, az egyéni szinten mindenképp megtörténik. Meg kell történjen, mert másképp az ember sosem fogja megtudni, hogy ki ő valójában, vagy ki kéne ő legyen valójában. Mert ez a bőség valósággal bevakított minket. A rothadásbeli bőség, mert tulajdonképpen most arról beszélünk, ez a rothadás, tehát a földi bőség az a rothadásbeli bőség, tehát minden, amit mi bőségnek, gazdagságnak nevezünk, minden el fog rothadni. Minden megy a földbe, az enyészetbe. Ezért is mondja Jézus, hogy inkább gyűjtsünk mennyei kincseket, fenti kincseket. Mert ha csak alsó kincseket gyűjtögetünk, akkor szegényen kell távozzunk erről a földről, tehát nincsenek mennyei kincseink. Igazából nincs sehova távozzunk, mert nem ismertük meg a mennyek országát, az igazi kincseket, amelyek a lélekben vannak. Mert azt mondja Jézus, hogy a mennyek országa nem oda künn épül, nem azt mondja, hogy Isten nem lakik kézzel csinált épületekben. A mennyek országa ti bennetek van, tehát mi bennünk épül a mennyek országa. Hogyha én bennem nem épül a mennyek országa most, oda hát már vége, ott már nincs, nem lesz, ami felépüljön emberek. De a mennyek országa nem akar épülni az emberekben, mert mi azt hittük, hogy a Ceausescu diktatúra az nagyon borzalmas volt, de hát kiderült, hogy az Európai Uniós kapitalizmus, kapitalista demokrácia az még borzalmasabb, mert az emberek lelkét teljesen eltorzította. Aki régebb ember volt, ma csótány. Tehát embernek néz ki külsőképpen kívülről, de ő inkább csótány, mint vagy pióca, mint ember. Ez van. És ennek köszönhetően különböző dolgok meg kell történnek. Hát erről a 4 csapásról, 4 hatalommasságról beszéltünk ugye a Jelenések könyvében. A vörös ló, a fehér ló, a fekete ló, meg a sárga, az már a halál. Azt a pokol követi, azt mondja az Úristen. Ugyanaz történik, ami a Jelenések, ami a Egyiptom idejében a zsidókkal történt. Tehát őket is Isten kihozta Egyiptomból, és csapásokkal hozta ki. Tehát ott volt minden, volt szegénység, volt éhénység, volt minden. Tehát arra volt szükség, hogy megszorongassa őket, mert ők is hiába, hogy rabszolgasorsban voltak, ők ott nem urak voltak Egyiptomban, hanem szolgák. Persze ott volt fokhagyma, meg voltak fűszerek, meg azért volt jó dolog is ugye a testnek, és hozzászoktak a bűnhöz az egyiptomiak, de vajon a széke nem szokott hozzá? Tehát hozzászoktunk Németországhoz, Norvégiához, Amerikához, Svájchoz is, megszoktuk a nyugati jólétet. Igen ám, de minél inkább megszokjuk azt, hogy a Földön van a mennyország, ami hazugság, mert rothadásba torkolik az egész, ez ennyire egyértelmű a dolog. Tehát menjünk a temető felé, de közben élvezkedünk, hogy nem is olyan rossz, nem is rothadunk, élve rothadunk, mert gyengelünk, megbetegedünk, meg öregszünk, de nem is olyan rossz, mert hogyha csak ugye, hát lehet pótolni, van multivitamin, meg van televízió, meg közösségi média, meg Viagra, meg minden van. Tehát nem is olyan rossz. Nem is olyan rossz. Igen, ám, de aki a földi mennyországot építi, az sajnos a poklot építi saját magában. Mert a lelke torzul és torzul és torzul. Én ezzel semmi újat nem mondtam. Ha valaki ezt nem érti meg, az úgy gondolom, nem az én hibám, mert ezt ennél egyszerűbben már nem lehet mondani, tehát amiről beszélek, az teljesen nyilvánvaló. Ez nem egy ilyen misztikus dolog, amiről beszélek, hogy azt mondja Jézus, hogy a földiekről beszéltem, nem értettétek, nem hittetek. Hogyan hinnétek, hogyha a mennyekről beszélnék? Én még a mennyről nem beszéltem jóformán semmit. Ezek a földiek, tehát azt láthatjuk, ezt mindenki, egy józan paraszt láthatja, hogy minél több a zseton, annál inkább torzulnak az emberek. És láttam is, hogy a pékségbe bemegy egy olyan személy, hát aki volt barátnőm, akit olyan gazdagabbnak láttam, de azt láttam, hogy lelkében nem olyan gazdag. Tehát teljesen egyértelmű és mutatja azt, hogy minél gazdagabbak vagyunk külsőképpen, annál szegényebbek vagyunk belsőképpen. Nem tudom a valóságban, hogy van, mint van velük, fogalmam sincs, nem követtem a sorsukat, de ezt láttam államban, bárcsak ne így lenne, bárcsak ne kelljen a földi gazdagságét senkinek a lelkével fizetnie. És arra gondoltam, hogy egyúttal felolvasnám azt a levelet, amit írtam egykori munkaadómnak, akit próbáltam megkeresni, mert vele is kaptam álmot, a televíziónak a főnök vagy igazgatónője, nem tudom most már pontosan milyen funkciója van, de hát megkerestem és elmondtam azt az álmot, amit kaptam velem, és beszéltem neki is az apokalipszis lovairól, hogy ennek meg kell történnie mindenkivel, mert különben elveszünk. Egy kicsi földi jólétért, egy kicsi földi orgazmusért eldobjuk az örök kivalóságot. Ez van, emberek. Ez van. Ugyanis az idős emberek, nem mindenki, nem az összes, hanem némelyek, akik megboldogultak, akik például a barátomnak a nagymamája, mielőtt megboldogult volna ő, hetekkel azelőtt ő már mondogatta, hogy ő megy haza. Egyszer sem mondta, meg fog halni. Azt mondta, hogy megy haza. Ezt mondta. Ez a különbség a halál és a megboldogulás között. És amikor már nagyon közel volt, akkor már látomásban is látta, hogy milyen a túloldal, milyen az itteni. Ugye, tehát mindegyettőt látta egymás mellett is. Mondta a nukájának, hogy Botondka, hát kik ezek itten? És azt mondja, nukája, nem tudom, nem látok senkit. És kérdezte, hogy angyalok? Kérdezte az unoka a mamától. És azt mondja, lehet, hogy igen, mert jól öltözöttek. Tehát ő látta az örökké valóságot. Ő már nem a testi szemeivel látott, hanem a lelki szemeivel látta az örökké valóságot. És a megboldogulás küszöbén némely öreg azt mondta, hogy hát ez a földi élet, ez csupán egy szempillantás volt. És igen, emberek, persze szempillantás. Az örökké valósághoz viszonyítva még 500 év is, vagy 1000 év is egy szempillantás. Tehát elkezdődik az örökké valóság. A kérdés az, hogy mit viszünk oda az örökké valóságba. Erről a papbács is kéne beszéljen mindenki, ugye erről kéne beszéljen, hogy vallásvezetők, hogy jó volna újjá születni. Nem vallásoskodni, nem jót, jól csinálni mindent a fejünk szerint, hanem újonnan születni, feltámadni. A lelki halálból a hörcsök, a pióca, a csótány üzemmódból, a kullancs üzemmódból feltámadni. Feltámadni, hogy a lelkünk megtisztuljon, hogy tudjunk örülni a bőségnek is, a szükségnek is, hogy legyen nekünk mindegy. Hát a mi bőségünk úgysem testben van, a mi testben az minden elrothat, hanem a mi bőségünk, a mi gazdagságunk lélekben, Istentől van. Ezért küldte a mindenható Isten az ő fiát, egészen pontosan ő maga testé lett az ő fiában, hogy mutassa meg a visszaútat, és mondja, hogy megbocsájtok, hogyha meglátjátok, ha kértek látást a szemeitekre, hogy miben vagytok, hogy mennyire megkötözitek magatokat, hogyha meglátjátok, akkor megbocsájtok. és hazaviszek titeket. Felvette a büntetést, az olyan hitvány emberek ért, mint én, amilyen vagyok. És talán te is amilyen vagy, nem tudom, te milyen vagy. Én hitvány voltam nagyon, és most sem tudom, hogy mennyire épült fel a mennyek országa én benne. Nekem hatalmas szükségem volt a megbocsátásra. Mert a bűn következménye a büntetés. Ez a törvény, ez örök törvény, ez nincs eltörölve. Jézus nem azt mondta, hogy jöttem és eltörlöm a törvényt. Nyugodtan mindenki keféljen mindenkivel, Szodoma és Gomorra, nyugodtan csinálok. Nem ezt mondta. A törvényt nem töröltem el, hanem a törvény szerint a bűnnek továbbra is a következménye a halál. A bűn zsoldja, a bűn fizetsége a halál. És Isten nem akarja, hogy mi meghaljunk a bűneinkben, hogy örökre holtak maradjunk, a holtak hazájában, a Seolban, a pokolban legyünk, hanem azt akarja, hogy támadjunk fel. De hogyan támadjunk fel? Hogyha én bűnt követtem el, adósságot halmoztam az élettel szemben, Istennel szemben, az emberekkel szemben, hogyan támadhatnék fel? Nem tudom magamnak megvásárolni a feltámadást, sem megtanulni, sem megvenni. Ajándék emberek. Ezért volt az, hogy Jézus magára vette a büntetést az én bűneimért a kereszten. Az nekem járt volna, az én vérem kellett volna folyjon. De hogyha az én vérem elfolyt volna a bűneim miatt, amit mostanig elkövettem, akkor én a bűneimben kellett volna meghalljak, és a lelkem teljesen torz állapotban távozik ebből a világból. És ezért ő bejött a törvényszékre, és megkérdezte, hogy mennyi a váltságdíj. Értem. És mivel ugye én az életellensége voltam, a bűn jelentés az, hogy életellenesség, ez itt a váltságdíj, a halál. A váltságdíj, a halál. Én az életemmel kellett volna fizessek a bűneimért. És ő azt mondta, ő kifizeti a váltságdíjat. Teljesen bűntelenül vállalta a halált a kereszten. A megaláztatást szembeköpték, kigonyolták, megostorozták, megkínozták, brutálisan kivégezték. Őt meghalt volna, azt mondta, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekednek. Azt is mondta, hogy elvégeztetett. A törvény ki van elégítve. Megkaptam a halált. Én ártatlanul a bűnösökért megkaptam a halált. Hogyha valaki hajlandó, aki hallja ezt a felvételt, a vallásoskodásból átlépni az igazságba, kérni látást a szemeire, hogy szembesüljön bűneivel. Azért, hogy megszabadulhasson azoktól, arra azt mondja Jézus, hogy atyám, bocsáss meg neki, mert nem tudja, mit cselekedett. És elvégeztetett, a váltságdíj ki van fizetve. Ez a lényeg, emberek, a megváltásnak. Pontosan, mint a törvényszéken, aki el van ítélve, mint amint 10 évre, megkérik a bírótól, hogy valaki bemegy a törvényszékre, egy rokon ismerős, mennyi az óvadék, a váltságdíj, azt mondja a bíró, hogy 200 000 lej, új lej. És azt mondja a rokon, hogy kifizetem. Ő elfogadja teljesen törvényesen, legálisan a váltságdíjat, és a bűnös, az elítélt szabadon távozhat. Ez történt a kereszten. Elvégeztetett. De nem mindenki számára. Aki a vallásoskodást választja az igazság helyett, a szembesülés helyett, hogy meglássa, hogy ő milyen világban él, hogy egyre rosszabb, hiába erőködünk, hiába dolgozunk, hiába gyűjtögetünk, hiába vagyunk gazdagabbak, és hiába telünk meg földi örömökkel és élményekkel. Egyre csak a rothadás felé közelítünk. Ez a bűn miatt van, a bennünk lévő életellenesség miatt van, ami az életellenségévé tesz minket. Ennyire egyszerű az örömhír, emberek, az igazság és az örömhír, hogy az ember, hogyha kívánja meglátni, hogy miért van fájdalom, miért kell pofaszkodjunk egyfolytába, miért kell versenyezzünk, miért kell balhézzunk, miért kell hazudjunk, miért kell mosolyogjunk akkor, amikor sírni kéne, miért kell sírnunk, amikor nevetni kéne. Az ember ilyen kérdéseket feltesz, akkor megtudja a válaszokat, mert Isten megadja a válaszokat. Az mert egy elbukott bűnös világban vagy. Az ember eredendően gonosz, a testi ember eredendően gonosz. Egyfolytából kell gyűjtögessen, mint a hörcsökök. Kell halmozzon, kell versenyezzen. Uralkodni akar. Az elbukásnak a lényeget többször elmondhattam. A Teremtés könyvében, ami le van írva. Az, hogy az ember uralkodni akart. Kontrollmánia, uralkodási vágy. Azt mondják így, hogy olyan leszel, mint Isten. Hát Isten milyen? Úr, az ember megkívánt az uralkodást. De amióta az ember uralkodik, azóta bejött a halál. Addig nem volt halál. Mi a fene volt? Az, hogy elveszem. Magamévá teszem. Elveszem az állatlanságát. Hát ez nem elég fene volt? És a másik fene volt ugye a szajha, vagy a női fene volt az a szajha, ugye? Elcsábítom. Addig riszálom a seggemet, amíg elcsábítom. elfordítom a lelkét Istentől, magamhoz fordítom, és akkor egymást szépen addig nyaljuk fajuk, amíg meg egymást megesszük. Ez maga a bűn, az elbukás, idegenkerti elbukás. Ebbe kell belehalni. Emiatt kell meghalni. És ezért hív Isten minket újjászületésre. Az újjászületés az teljesen újjáformálódás, újjáteremtődés. A testünk nem változik meg, nem reinkarnáció, hanem amikor meglátjuk a valóságot, Isten szemeivel is őszintén megbánjuk azt, hogy miben voltunk, és vágyunk az igazságra. Isten kicseréli a szívünket, a lelkünket, az értelmünket, újjászüli a lelkünket. Mekkora ez? Milyen dicsőséges ez? Hogy miért van pokol? Sokszor elmondtam, azért, mert ez, amiről beszélek, ez nem kötelező. Nyugodtan lehet templomba menni, gülibe, tapsolgan, tapsikolni, halleluljázni, addig, amíg meghalsz, amíg eltemetnek. Az igazság nem kötelező, a személyes kapcsolat Istennel nem kötelező. Nyugodtan benne lehet maradni a tömegkövetésben, lehet követni a csordát, egyenesen a vágóhidra. Isten nem kényszeríti az igazságot, nem kényszeríti a látást, ő megadja a bűnök bocsánatát, de hogyan bocsássa meg az én bűneimet, hogyha még csak nem is akarok szembesülni. Majd aztán meggyónom újra, felülés, aztán tudok majd áldozni majd, ha keresztelő van, vagy bérmálkozás, vagy valami. Meggyónom, aztán viszont látásra. De tisztulás nem volt. Emberek, én zokogtam, én fuldokoltam a sírástól, amikor én megláttam a bűneimet. Én is jó embernek hittem magamot, mint a legtöbb vagány pasi, meg vagány csaj. De amikor én megláttam Isten jelenlétében ki vagyok, én kértem Istent, hogy öljön meg, hogy én többé ne áthassak senkinek. Ezt kértem a mindenható Istentől. És megölt. Nem fizikailag. Elvette a régi életemet, nem egyszerre, azért kellett szembesülgetni ott a mindennel. A bennem lévő gyilkos hajlammal, gyilkos szándékkal. Erről is beszéltem többször, hogy barátságos voltam, mindenkit megpuszítottam, megöleltem, meg minden. Igen ám, de bennem egy gyilkos volt. Csak az nem jött a felszín addig, amin el volt helyzet. Még helyzetben nem kerültem. És akkor a felszíne jött, és akkor megláttam ki vagy ki valójában. És megijedtem, és imádkoztam Istenhez, hogy vigyázzon, hogy nehogy öngyilkosságba, vagy pedig gyilkosságba keveredjek. Nem akarok én senkit sem megölni, sem magamat, sem mást. Mert tudom, hogy az már kész, ott vége mindennek. Az éhezésről felolvasom mindjárt a levelet. A vörös ló, fehér, fekete ló jelentését. De az éhezésről röviden és tömören annyit, hogy ha a test éhezik, akkor a lélek étkezik. Amikor a test éhezik, a lélek étkezik. És amikor a test jól lakik, a lélek éhezik. Ez így pontosan fordítva mindig. Tehát mivel az ember nem vállalja önként a bőtöt, az, hogy Istennel keresse az igazságot, ezért az igazság megkeresi az embert az apokalipszis lovaival, amelyek mindenkihez eljönnek, kivétel nélkül, hozzám is eljöttek és jövögetnek, amikor szükségem van. És mindenkihez eljönnek, hogy szembesítsék őt azzal, hogy te miért éltél mostanig. Mert az ember jó dolgában nem szembesül, az teljesen biztos. Az ember jó dolgában könnyelműen gondolkodik a bűről, jó, hát aztán az csak egy szerelmi kaland volt. Igen, szerelmi kaland. Kinyírtad a másikat lelkileg. Szerelmi kaland. Miről beszélsz? Én ezt csináltam. Szerelmi kaland címszó alatt kinyírtam egy néhány gyermeket. Mert amíg el nem vettem az állatlanságot, addig ő gyermek volt. De nekem minden szabad. Szerelmi kaland, aztán megbeszéltük. Igen ám, de paráznává tettem őt, ő már nem gyermek. Kiráncigáltam a mennyek országából. Az Édenből. Az Édenből való kijövetel, többször mondtam, az a felnőtti kor, amikor kihagyjuk a gyermekkort, de hogy hagyjuk el a gyermekkort, úgyhogy megbotránkozunk, bűnben esünk, találkozunk a felnőtti életnek a varázsaival, ugye, bűv öleteivel, a pénzzel, a csilivilivel, a paráznasánkkal, megszeretjük azt, de aztán már nem gyermekek vagyunk, hanem felnőttek, fennvadak, elvesszük, magunkévá tesszük, és elvesszük az állatlanságát. Ezt tesszük egymás, ezek a fenevadak. Ebből kéne nem egy vallásba kéne betérni, másik vallásba. Ebből kéne megtérni, hogyha az ember fel tudná fogni. Ha az embernek van gerinc a hátában, hogy kérjen Istentől látás, hogy ki ő valójában. Isten nem azért mutatja meg a bűnöket, hogy minket gyötörjön, hanem azért, hogy meglássuk, hogy mi tapad a lelkünkre, mi választ el minket tőle. Ezért mutatja meg a bűnöket, nem azért, hogy gyötörjön minket. És megbocsátja, messzire hajtja a bűnöket, és újból gyermekké tesz. Gyönyörűséges látni, amikor egy férfi és egy nő már nem úgy néznek egymásra, mint egy csődörs, egy kanca, vagy egy szukas, egy bak, hanem úgy, mint két gyermek. Egymásban nem a húst látják, meg a vaginát, meg a péniszt, hanem a lelket látják, a gyermeket látják. Emberek az újjászületés, miről beszél Jézus. De ez senkinek nem kell. Megszoktuk azt, hogy nincs nagyobb örömünk, mint a önkielégítés és a szex. És a szesz. És akkor szépen menjünk a rotodás felé. Mosolygunk, közbe közögyet. Összefekszünk egymással. Vagy poénkodunk erről egyet. És menjünk tovább a pokol felé. Mosolyogva, kézen fogva. Az apokalipszis lovairól Editnek. Kedves Edit, remélem jó egészségben és békességben találnak soraim. Rég láttalak már a való életben. Kedves fiaddal viszont a tavalyi évben többször is volt alkalmam találkozni. Legutóbb akkor, amikor elvitte tőlünk azt a két kis kutyát. A délután kicsit elszenderültem, és államban meglátogattalak téged a munkahelyeden. Ráadásul lóháton. Te elúságoltad nekem, hogy van egy új reklámügynök, aki nagyon jól végzi a munkát, és sok jövedelmet hoz a cégnek. Majd, hogy nem szemrehányóan közölted ezt velem, célozva arra, hogy azt a munkát én kellett volna végezzem. Én próbáltam neked elmondani, hogy miért nem dolgozok már reklámügynökként. De te annyira elfoglalt voltál, hogy nem akartad meghallgatni. Ezt szerettem volna újságolni, hogy milyen munkát találtam, amelyet anyagi haszon nélkül is örömmel végzek. De te siettél a dolgodra. Én utánad kiáltottam, hogy elfogadom, hogy most nem érdekelnek a szavaim, mert a legtöbb ember, amíg jól megy a szekere, ugyanúgy reagál, ahogy te. De ha megváltoznak a dolgok, jusson eszedbe, hogy megvizsgáld, hogy miről beszélek már egy jó ideje. Az álom szerint a másik oka annak, hogy nem akartál meghallgatni az, hogy legutóbb egy vallási mozgalom keretén belül hallottál Istenről, és az ő nevét azzal a jelenséggel asszociálod, mint az a mozgalom képviselt, és ami negatív élményeket hagyott benned. Sajnos ez így van legtöbb emberrel, hogy azért nem akarnak hallani Istenről, mert nagyon negatív tartalmakkal találkoztak, hazug tartalmakkal találkoztak, hazug istenképpel találkoztak egy vallási mozgalom keretén belül, és csalódtak benne. De hát szokták mondani, hogy a mosdó vízzel ne öntsük ki a gyermeket is. Tehát feltetőleg ez a személy is egy olyan vallási mozgalom miatt csalódott Istennek a nevében, ami egy hazug képet festett az Úristenről is, ami őt megbotránkoztatta. Gyergyóban többen tudják rólam, hogy több mint 10 éve beszélek Istenről, azokról a tapasztalatokról, amelyeket megéltem, azokról a megértésekről, amelyeket tőle kaptam, miután hosszú világjárás és igazságkeresés után az általa kijelölt útra léphettem. És teszem ezt úgy, hogy nem tartozom semmilyen szektához vagy vallási szervezethez. Katolikusnak kereszteltek engem is, mint a legtöbb gyergyói rom katolikust, és nem álltam át semmilyen más vallásba. Mert megláthattam, hogy a legtöbb vallás épp Isten nevében távolítja el az embereket az élettől és annak teremtőjétől, Istentől. A COVID időszakban erőteljes látásokat, megértéseket és figyelmeztetéseket kaptam, amelyeket rendben megosztottam az interneten, és amelyek igencsak hasznosnak bizonyultak azok számára, akik az emberiségre zúdított pánik témiában válaszokat és megoldásokat kerestek. Az államról most csak nagyon röviden szólnék, ha Isten is úgy akarja, készítek majd egy hanganyagot, amelyben részletesen kifejtem annak jelentését. Mielőtt meglátogattalak volna, találkoztam két másik emberrel, akik szintén lóháton voltak. Megjegyzem, hogy noha gyerekkoromban szerettem lovagolni, biztos van legalább 15 év annak, hogy legutóbb lóháton ültem. És nem is hiányzik. Tehát az álom semmiképp nem arra utal, hogy nagyon szeretnék már lovagolni. Ha netán olvastad a Bibliát, a Jelenések könyvében olvashattál az apokalipszis 4 lováról. A fehér, a vörös, a fekete és a fakó lóról. Ezeknek a lovaknak a jelentését a szórakoztatóipar és a kommersz kereszténység teljesen elbagatelizálja, a fantazmagória, illetve a vallási misztika tárgyává teszi. Azonban az igazság jóval egyszerűbb, mint gondolnánk. Az apokalipszis szó jelentése leleplezés, feltárás, felfedés, megjelentetés. Ezért is nevezi a magyar nyelv Jelenések könyvének, a Biblia utolsó könyvét. Az apokalipszis noha globálisan is történik, mint tudjuk, mert eléggé, mert a pandémiától errefelé nyilván az apokalipszis az történik az egész világon. Tehát azért az a csapások minden országot, minden nemzetet sújtottak. Nem kizárólagosan egy, a teljes világot érintő esemény, hanem egy olyan dolog az apokalipszis, amely minden egyes földi halandó életében megtörténik. Éppen úgy, mint a teremtés. Ez azt jelenti, hogy mindannyiunk életében eljön az az óra, amikor lehúzzák a leplet, és szembesülnünk kell mindennel, és számot kell adnunk mindenről, amit eddig életünkben tettünk. És ezt a folyamatot segítik az apokalipszis lovai, amelyek hatalmasságokat jelölnek. Olyan erőket, amelyek hatnak a mi életünkre, és arra készítenek, hogy meglássuk, miről szólt az eddigi életünk. És ha meglátjuk, mennyire tévegtünk, esélyt kapjunk a teremtőnkkel való megbékérésre, amíg a földön vagyunk, mert halálunk után már nem lesz ilyen lehetőség. A járvány időszaktól errefelé gyakran beszéltem az apokalipszis lovainak jelentéséről. A felvételeket megtalálhatod a kiáltószó.hu oldalon, valamint a Kiáltószó YouTube csatornán, ha beírod az apokalipszis kulcsszavat. Most csak röviden. A fehér ló az egészségi problémákat jelképezi, ami egy nagyon erős motiváció az ember számára, hogy rendezze a kapcsolatát Istennel. De ne a maga módján, hanem úgy, ahogy azt ő megmutatta az Úr Jézus által, akinek nevét és szavait majdhogy nem szégyelli a modern ember. Tehát úgy is mondhatjuk, hogy a Covid-ban világszerte nagyon sok ember életében megjelent a fehér ló, amelyet követett a vörös, a fekete, és némelyek számára a fakó, a sárga ló is. A vörös ló a háborúságot jelenti, a külső harcokat és a belső vívódásokat, depresszió, pánikroham, veszekedések, viták, stb., amelyek szintén arra készíthetik az embert, hogy feltegye a kérdést, merről jöttünk, merre tartunk, és miért? Amikor a mi házunkba bejött az apokalipszis lovai, amikor édesapám ugye megbetegedett, több hónapon keresztül beteg volt, ugye eljött hozzá a fehér ló, egészségi problémák, nyomorúság, fájdalom, meg minden. Jött persze a vörös ló is, mert ugye volt veszekedés, az ő lelkében is volt ugye háború, tehát nem értette, hogy mi történik, hát nem kéne még meghalni, mert én 60 éves sem vagyok, még be sem tudottam, én még van néhány napom, 60. életévem még. És ugye hát ez a harcok, persze korábban voltak harcok ugye a feleségével, meg belső vívódások a székelyföldi autonómia miatt, meg a minden más dolog miatt, ugye, ami az embernek a lelkében fölösleges harcot okoz, ugye, mert neki is az identitását az képezte, hogy hát magyarok vagyunk, az apja tiszti orvos volt ugye a hadseregben, tüdő lövéseket haza a háborúból, tehát ugye hát ő is magyar akart lenni, hát mi más, magyar vagy székely vagy valami. Még véletlenül sem Isten gyermeke. Tehát, hogy ezzel ebbe lettünk belenevelve, hogy mi magyarok vagyunk, meg székelyek, meg erősek, meg harcosok, meg minden, hiába, hogy telve vagyunk bűnökkel. És már rég ne vagyunk gyermekek, de mi még mindig székelykedni, magyarkodni akarunk is, erősködni akarunk. Ugye ezek ilyen harcok voltak benne is. Tehát én láthattam az apokalipszis lovait édesapámnak az életében megjelenni. Ugye a betegség, a fehér ló, a vörös ló, a harcok, a vívódások, a fekete ló, ugye az nyilván az éhínség, mert amikor az ember beteg, akkor nincs olyan túl nagy kedve kajálni, jól lakni. Édesapámnak sem volt nagy kedve. Tehát, és ugye ezek feltették a kérdés számára is, hogy sőt, én oda emlékszem, oda feküdtem mellé, és próbáltam le beszélni, hogy édesapám, mondom, hogyha még tudnál élni, tehát még élhetnél itt a földön, akkor mi az, amit nem csináltál mostanig is, mostantól csinálnád? Nem tudott válaszolni a kérdésre. Utána azt kérdeztem, hogy van-e olyan, amit másképp csinálnál, mint ahogy mostanig csináltad, és erre sem tudott válaszolni. Sajnos. Tehát felszámolta az élete értelmét. De hála Istennek volt egy ember, aki egy régi munkatársa, aki beszélt neki Istenről, Isten országáról, nem akarta beállítani semmilyen gyülekezetbe, hanem egyszerűen csak elmondta, hogy figyelj meg, ez van. Van megbocsátás. Isten megbocsátja minden bűnödet, hogyha kéred tőle, hogy meglásd azokat is, tudd őszintén megbánni. És kifizette a váltságdíjat érted, hogy élhess, örökön élhess, és legyőzte halált. Hála Istennek volt, aki ezt neki elmondja. Tehát a fekete ló a nélkülözést, az éhínséget és a szegénységet jelenti, ami globális értelemben lehet egy gazdasági válság, egy háború következménye. A fakolóról azt mondja a Jelenések könyve, hogy az a halál és a pokol követi azt. Az apokalipszis lovai általában fej-fej mellett haladnak egymással. Ha netán volt súlyosabb testi betegséget, tudod, hogy olyankor elkezdődnek a belső harcok, vívódások, és az éhínség is bekövetkezik, mert betegen általában nincs olyan étvágyunk, mint amikor egészségesek vagyunk. A járvány idején sokak számára a fakoló is eljött a sárgaló, elhozva a halált. Rosszabb esetben pedig a poklot is. Ugyanis Krisztus Urunk nem a reinkarnációról tanított, hanem arról, hogy minden embernek egy élete van, és azután következik az ítélet. Az ítélet az, amire az apokalipszis lovai felkészítik az embert. Nyomást gyakorolnak rá, hogy mielőtt bevégezné földi életét, jusson belátásra, befelé látásra, és lássa meg, mi van a szívében. Tudjon őszintén fohászkodni teremtőihez, mint Lator a kereszten. Hogy miért pont téged látogattalak meg álomban, azt csak az Úristen tudja. Fogalmam sincs, hogy és mint vagy. Hogy egyáltalán még van-e között a médiához. Hogy ez milyen mértékben szól rólad, vagy pedig a te szerepedről a közelgő eseményekben. Az elmúlt években több figyelmeztetés is kaptam az Úristentől, amit gyergyói polgártársaknak, közszereplőknek, címzett nyírlevelek formájában megoszhattam a közösségi médiában, valamint a kiáltószó.hu oldalon. Sőt, élőben is, amikor bementem a helyi templomokba, és hangos szóval figyelmeztettem a gyergyői polgárokat arra, hogy ami a járvány idején és a második világháborúban történt, semmi ahhoz képest, ami hamarosan jönni fog erre a nemzedékre. Ezért, akik nem születtek újjá, ahogy az Úr Jézus mondja János evangéliumának a harmadik részében, nem fogják hallani Istent. Hangsúlyozom, akik nem születnek újjá, nem fogják hallani Istent. Kénytelenek lesznek embereket, világi vezetőket követni, és elvesznek. Éppen úgy, ahogy a járvány idején is történt azokkal, akik figyelmen kívül hagyva Isten figyelmeztetését, a híres megmondó emberekre figyeltek, rossz döntést hoztak, és elvesztették az életüket. Noha én nem a magam nevében szólok, hanem a mindenható Isten, a mi atyánk nevében, nem várom sem tőled, sem mástól, hogy gondolkodás nélkül elfogadja, amit tőlem hall. Hogy miért? Azért, mert teljes meggyőződésem, hogy az Úristen minden alázatos szívű, igazságkeresőnek személyesen is megmutat mindent, amit látnia kell ahhoz, hogy ne érje őt felkészületlenül az a vesztelem, amelyet álomképekben mutatott a magasságos Isten nekem, és sok más embernek, akik világszerte vallástól függetlenül beszélnek azokról a dolgokról, amiket álomban, éjjeli látásban vagy látomásban kapnak Istentől. Éppen úgy, ahogy azt Jóel proféta megjöventölte. Az apostolok cselekedetei könyvében, a második részben, 16. bekezdéstől. Kedves Edit, kedves hallgató, kedves Attila, Tibor, mindenki, János és társai, ezt mondja Isten, kiálts hozzám, és megfelelek, és nagy dolgokat mondok néked, és megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz. Boldogok, akik éhezik, és szomjazzák az igazságot, mert meglátják azt, és az igazság szabadokká teszi őket. Egyelőre ennyit szerettem volna megosztani veled. Őszintén remélem, hogy nem vetted sem zaklatásnak, sem tolakodásnak megkeresésemet, és van annyi alázat a szívedben, hogy teremtődhöz, a magasságos Istenhez fohászkodj látásért, hogy megtudd, mi igaz abból, amit a fentiekben hallottál. Valahányszor álmot adott az Úristen valakivel, megkerestem azt a szemét. Volt, aki telefonon, volt, akit élőben, volt, akit messengeren. A lényeg, hogy többen vannak Gyergyóban, akik általam hallottak ezekről a dolgokról. És meggyőződésem, hogyha most még nehezükre is esik, hogy elhiggyék, amiről beszélhettem, amikor majd látják beteljesedni mindazt, amiről az elmúlt években szóltam, sokan hinni fognak, és keresni fogják az élőisten szavát, az ő oltalmát, és megmenekülnek. Adja a magasságos Isten, hogy így legyen. Ha valakit érdekel, hogy mikor és hogyan kaptam felhatalmazást, hogy ilyen dolgokról beszéljek, Istenről beszéljek, nyugodtan olvassa el azt az írást a kiáltószó.hu oldalon, hogy mikor és hogyan lettem pap. Akit érdekel, hogy mi tartja az embereket hazugságban, hogy mit okoz a modern spiritualitás, ami már megfertőzte a kereszténységet is. Olvassa el ezt a levelet a kiáltószó.hu oldalon, aminek a cím az, hogy Eszternek, vagy valami ilyesmi, Levél Eszternek valami ilyesmi a címe. Még csak annyit fűznék hozzá ez a gondolathoz, hogy miért kell eljöjjön a fekete ló. Azért, mert aki hallgatta a kiáltószót, tudja, hogy az elmúlt napokban eléggé szenvedtem és fájdalomban voltam, hogy az én kedves polgártársaim, gyergyóiak, székelyek és magyarok inkább hisznek a képernyőknek, a telefonképernyőinek, a médiának, az amerikai médiának, a show műsornak, mint az ő polgártársuknak, aki Isten nevében szól. Azt mondja Jézus, hogy én az Atyám nevében szóltam, és engem nem fogadtatok be. Hogyha valaki a maga nevében jönne, őt befogadnátok. Ilyen hitvány lett az ember. Ez van. Ha valaki, tehát hogyha még nem is igaz, amit én mondok, hogyha vagyok olyan bátor, vagy pofátlan, hogy azt mondom, hogy te én az Úr nevében szólok. Hát milyen Úr nevében? Hát a Teremtőd nevében, az én Teremtőm nevében, a mi Atyánk nevében szólok. Az Úr Jézus nevében szólok, akkor legalább vizsgáld meg. Vagy ha nem hiszed, akkor imádkozz te is, hogy hátra te is kapsz látást. Vagy olvasd az evangéliumot, hogy hátra kapsz Istentől megértést. De nem emberek. Amit beönt moslékot az amerikai média, a közösségi médiában, a Facebookon, Charlie Kirkről is mindenki elhiszi. De úgy gondolom, hogyha jönnek az apokalipszis lovai, a fehér ló, a fekete, a vörös és a sárga, akkor némelyek talán majd hinni fognak az én szavamnak, és keresni fogják a mindenható Istent. Teljes szívemből kívánom, mert én senkinek rosszat nem kívánok. Senkinek. Sőt, előre bocsájtom azt, aki hallja ezt a felvételt, hogyha majd jönnek hozzád a te házadba az apokalipszis lovai, akár a betegség, a fehér ló, vagy a háborúság, veszekedés, belső háború, depresszió, vagy bármi, a vörös ló, a fekete ló, az éhénység, az éhezés, a szegénység, akkor tudd, ha te segítségül hívod az Úr Jézus nevét, a javadra fordítja mindazt, és a sárga ló nem tud megölni téged, a lelkedet nem tudja elpusztítani, a kárzatba vinni. Ez az örömhír, emberek, aki segítségül hívja az Úr Jézus nevét, megmenekül. Én csak hírnök vagyok, elmondom azt, amit az Úristen szívemre helyez. De senkit nem tudok megmenteni, ezért nincsen gyülekezetem, vallásom, nem hívok senkit sem magamhoz. Akit érdekel, nyugodtan hallgathatja azt, amit hallgatnia kell, azonban mindenkinek fontos a személyes kapcsolat az újjászületés, ami ingyen ajándékba megadatik Istentől mindenkinek, aki gyermeki szívvel keresi az ő országát, az ő orcáját. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. És dicsértessék az Úr Jézus Krisztus minden szavunkkal, minden cselekedetünkkel.